Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, amíg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Így szól az Úristen, aki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, aki lelket ad a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak. Én, az Úr hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek, és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. Eddig olvastok a Jóisten igéjét, tessenek helyet foglalni. Hadd mutatkozzon be esetleg azoknak, akik nem ismernek, már pedig azt hiszem, hogy harmadjára, negyedjére vagyok itt. Amikor pénteken megérkeztem, bementem a gyógyszertárba, és megkértem ott a valaki ott állt a kocsival az udvaron, hogy szeretnék beállni, és hogy kinyitják-e. Úgy mutatkoztam be, hogy a Timótnak vagyok a tatája. És akkor néztek, jaj, most már nem kell mondjam, hogy az Eunikének vagyok az édesapja, vagy Leventének a sógora, most már a Timótnak vagyok a tatája, és ez nagy boldogság nekem. És nagyon örültünk, hogy újra eljöhettem, én is most már viszem haza a feleségemet. Eddig itt volt és vigyázott rájuk, nagyon aranyos kis unokám van, majd meg fogjátok látni ti is, és nagyon hálásak kis unokáim, hadd mondjam úgy, helyesbítsek, és nagyon hálásak vagyunk Istennek érettük, és hálásak vagyunk azért, hogy ennyire megáldott bennünket. Igen, Timótnak a tatája vagyok, Telek Dimrének hívnak, a Bihar megyei Pap Tamásiban szolgálok, ott lakom, Szalárdon egy öreg otthonnak vagyok a gondnoka, tőlünk nem messze így légvonalba talán, hogy 7 kilométer, de így körbe kell járjam, egy kicsit így hosszabb, és másfél éve ott dolgozok az idősek között, ottan próbáljuk felkészíteni őket az utolsó lépésekre, ez már az utolsó megálló. Igaz, hogy vannak 60 évesek is, és van egy mama, aki mikor a múltkor itt voltam, akkor töltötte a 95. évét. És vannak nagyon kis kedves idősek, vannak olyan mérgesebbek egy kicsit, akikkel nehezebb úgy elbeszélgetni és foglalkozni, de Isten ad bölcsességet és kegyelmet, hogy tudjunk szolgálni őfeléjük is. A Pap Tamási az Nagyvárattól körülbelül 20 kilométerre van, a szatmári vonalon, a Berettyó partján fekszik ez a település, nem messze a Berettyótól. Van egy szép kis imaházunk, énekkar, fúvószenekar, ott szolgálunk az Úrnak, és próbálunk fény és világosság lenni. És szeretjük az Urat, és megpróbálunk úgy élni, hogy az emberek megismerjék rajtunk keresztül az üdvözítő Jézus Krisztust. Lehet, hogy Levente már mondta is, testvérek, és tudják, hogy nagyon szeretem a zsidókat, szeretem a héber nyelvet, mostan ráadtam nagyon a fejemet, nem tanulok most már se németet, se angolt, semmit, én csak a héberrel foglalkozok, és nagyon sok érdekességet meglátok és megtapasztalok belőle. És mikor valami ilyesmi tényleg megvilágosodik előttem, akkor az első világos, hogy a gyermekeimnek mondom el. És akkor Leventének is elmondom, hogy miket tanulok. Például, nem tudom, a múltkor említettem-e a Lukács 13-at? Nem. A múltkor volt egy olyan szokásom, és van is, hogy mielőtt elmegyek Izraelbe, elolvasom mind a 4 evangéliumot, úgy, hogy frissebbek legyenek a számomra. És hogy olvastam a 4 evangéliumot, a Lukács 13.31-es versében azt találom, hogy a farizeusok közül egy azt mondta Jézusnak, hogy eredj innen ki közülünk, mert ezek meg akarnak téged, a főpapok, az írástudók meg akarnak téged ölni. És mondom a feleségemnek, te ez az igevers nem volt eddig benne a Bibliában. Én nem egyszer elolvastam már a Bibliát, az Új Szövetséget, meg pláne többször még gyerekkoromban is, de erre az igeversre én soha nem emlékszek. Hogy azok az emberek, akikre az Úr Jézus haragudott szinte, mert mindig mondta nekik, jaj, néktek farizeusok, jaj, néktek írástudók, egy a farizeusok közül jön, és azt mondja Jézusnak, hogy menj ki innen, mert meg akarnak téged ölni. Tehát még, hadd mondjam úgy, hogy még az ellensége is jó akaróvá vált Jézusnak, mert még nem jött el az ő ideje, mert még kellett neki szolgálni, és majd mikor az időnek teljessége eljött, akkor kellett ő befejezze itt az ő szolgálatát. És akkor, amikor megtalálok ilyen igeverseket, akkor rögtön elmondtam Leventének, és nézd meg, Levente, mit találtam, és én eddig ezt nem találtam az igében. És hogy így olvassuk tovább, így mindig úgy megvilágosodik előttünk az ige, és úgy Isten még jobban kibontja ezeket a dolgokat, és még jobban megértjük, és talán úgy, ha jobban megértjük, könnyebb szolgálni, könnyebb megérteni ezeket a dolgokat. Hadd menjek egy kicsit haza. Tegnap Romániában óriási nagy ünnep volt, ugyanis gondolom nálatok is Szent Andrásnak az ünnepe van, és ez Romániának a védőszentje. Szent András apostol volt az, aki eljött az apostolok közül Románia vidékére, és ott lent a Fekete-tenger partján, Konstanca és azon a vidéken, az akkori Tomis kikötőjébe jött be, és ő hozta be a kereszténységet Romániába. És ez Romániának a védőszentje, és ezt nagyon ünneplik, és ilyenkor már meglátszik a névnapokban is, van vagy 10 féle névnap, amelyik az Andráshoz kötődik, André, és a lányok neve is. A románoknál állandóan úgy van, hogy van egy fiú név, és ha tesznek utána egy A betűt, akkor abból rögtön lány névnél lesz. És akkor van az André, az a férfi név, és az Andrea, az meg a leány név. És akkor ennek egy csomó változata, és azok mindenki most ünnepeltek, és óriási ünneplés volt tegnap Romániában, és nem hagyják alá, ma pedig egy másik óriási nagy ünnep van, a Nagy Románia kikiáltásának a 101. évfordulója. Tavaly volt a 100, amikor tudjuk, hogy átadták Romániát, Erdélyt Romániának, és így született meg a Nagy Románia, és ők ezt nagyon ünneplik, minden városban óriási nagy felhajtás van, és elvárják tőlünk, szegény magyaroktól, hogy mi örüljünk és tapsoljunk nekik. Hát ez nehezen megy nálunk. Mi nem tudunk annak örülni, hogy minket a határt ott húzták meg Tamásitól 7 kilométerre, erre, húzhatták volna 3-mal arrébb, és akkor sokkal jobban örültem volna én, de vannak úgy ottan arrafele sokan, akik nem örülünk ennek az ünnepnek. És tavaly azt hiszem, hogy kormányilag is ki volt hangoztatva, innen megmondták, hogy ne haragudjatok, de mi nem tudunk ennek az ünnepnek örülni, úgy, hogy ti ezt elvárnátok, és ezt elég rosszul vették a románok, de hadd mondjam testvérek, én szeretem a románokat. A román emberek olyan melegszívű emberek, hogy nem tudjátok elképzelni. Ti nem messze vagytok, és nem ismeritek őket úgy, csak amiket hallottok újságból, televízióból, nem tudom honnan, de én Krajován voltam katona, amelyik Romániának az alján, ott regátban van, nekem a legjobb barátaim a román fiúk voltak. Azok olyan hűségesek, azok olyan melegszívűek, azok mikor bőjt van, azok betartják a bőjtöt, azok mikor vallási dolgok vannak, azok betartják úgy, hogy a pópa nekik azt elmondta, és nagyon ragaszkodóak, és nagyon hűségesek. Mi magyarok azért egy kicsit olyan keményebbek, olyan hidegebbek, olyan istentelenebbek vagyunk. A románok azok melegszívű emberek. És ha bár a politikában meg itt-ott vannak problémák és nézeteltérések, azért ha bementek egy román imaházba, legyen az baptista, pünkösd, vagy keresztény imaházba, meglátjátok, hogy ott remegnek a függönyök, ott hangos imádságok vannak, és ott úgy érzed, hogy nem is a földön jársz, hanem egy kicsivel talán feljebb. Testvérek, olyan élet, olyan mozgás van a román testvérek között, hogy mondjam, hogy egy kicsit irigylésre méltó. És én tényleg nagyon szeretem a román testvéreimet, és amikor csak tudom, hallgatom a szolgálatukat is, és szoktam is elmenni hozzájuk, vannak román barátaim, akikkel úgy tényleg együtt vagyunk, és együtt érezzünk. És nem kell mindig felülni a híreknek és a politikáknak, hanem azt kell lássuk, hogy mi egy Istennek vagyunk a gyermekei, ők románul dicsérik, mi pedig magyarul, és Isten mind a kettőt kedvesen veszi. Tetszett a kezdőjének a nagy király, mert most éppen arról van szó, hogy ennek a nagy királynak mi lehetünk gyermekei, mi lehetünk szolgái. És ma délelőtt arról szeretnék nektek beszélni, hogy ennek a nagy királynak mi most szolgái vagyunk. És a nagy királynak, az örökkévaló királynak, az Istenek Istenének, az Úr Jézus Krisztus is az ő fia, mint szolga jött le erre a földre, és szolgálta őt, és úgy élt itt ezen a földön. Ha az Ézsaiás könyvét úgy veszük, mint a Biblia dióhéjban, mert a Biblia is 66 könyvből áll, és az Ézsaiás könyve is 66 részből, és akkor elképzeltem magamnak, hogy akkor a 39-nél vége van az Ószövetségnek, és jön a 40, 41, 42, a harmadik rész pedig, ami azt jelenti, hogy az Új Szövetségből a harmadik könyv az, mintha Lukács evangéliumának felelne meg. Innen már úgy jönnek az evangéliumok, és akkor úgy rávezettem, hogy igen, Lukács evangélium is bemutatja az Úr Jézust és az Úr Jézusnak a szolgálatát is, mint hogyha az Ószövetség Lukács evangéliumát olvasnám itt a 42. részben. És Isten szolgájáról, a messiásról van itten szó. Íme az én szolgám. Nagyon érdekes az, hogy a héber nyelven a szolgát, annak úgy mondják, hogy eved. És ha emlékszünk Jeremiás király, Jeremiás profétának az idejében, a királynak volt egy szolgája, akit úgy hívtak, hogy Evedmelek, igaz, Ebedmeleknek mondják mi, az úgy van héberül, hogy Evedmelek, az azt jelenti, a melek a király, Eved szolga. Tehát a királynak a szolgája. Tehát ez volt neki a neve. Igaz, hogy ő szerecsen volt, azt mondják, hogy néger lehetett, de Evedmelek azt jelenti, a királynak a szolgája. És mi is lehetünk ilyen szolgák, akik ott vagyunk, és szolgálunk a királynak. Mert a munka az az avad, azt jelenti, hogy munka, és a szolga pedig eved. Tehát úgy nagyon hasonlítnak egymásra. És héberül az Isten tiszteletnek nem azt mondják, mint mi, hogy Isten tisztelet, hanem isteni szolgálat. Avodat hakodes. Isteni szolgálat, szent szolgálat. Tehát mikor Istennek szolgálunk, akkor az egy szent szolgálat, amit végzünk. Az egy szent munka, amit végzünk, és így kell mi is hozzájunk ehhez a munkához. És ebben a szolgálatban vannak olyan, akik már régen csinálják ezt, és vannak olyan, akik újonnan kezdik el. Vannak olyanok, akiknek az első szolgálatuk, és még lehet reszket a nadrág rajtunk. Nekem is az első szolgálatom itt a testvérek között, de nem úgy vagyunk itt testvérek, mint akire fel kell nézzetek, hogy én most nem tudom, honnan jöttem 500 kilométerről, keletről, hanem úgy nézzetek, mint én is szolgatársatok vagyok. És én is szolgálni szeretném az Urat. És el szeretném mondani nektek, hogy mi ott hogy szolgáljuk az Urat, ti itt hogy szolgáljatok, és mind a kettőből vegyük ki azt, ami jobb, ami szebb, és úgy szolgáljuk, hogy az tetsző legyen a mi Istenünk meg. Nem úgy, ahogy könnyebb nekünk, hanem ahogy tetszik a mi Istenünk meg. És azt mondja az ige, ez az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvény beszél a népeknek. A választottam szó a héber nyelvben egy olyan választott ember szól, aki csak nagy neves emberekre érvényes, tehát nem bizonyos kiválasztott emberekre, mint például volt nekik Mózes, Józsué és a proféták, csak különös emberekre használták ezt a szót, hogy választottam. És ez a Ézsaiás 42-ös rész, ez a messiásról szól, ez Krisztusról szól, a felkentről szól, arról a szolgáról, akit Isten adott a népnek, hogy az ő szolgája legyen. Jézust úgy ismerjük, mint szolga király. Van egy ilyen szép énekünk is, hogy ő a szolga király, úgy jött el, mint király, de szolgál nekünk. És nagyon fontos, hogy megismerjük jól ezt a szolga királyt, hogy megismerjük Jézust, hogy tudjuk, hogy kit várunk. Advent van, és az advent azt jelenti, hogy az Úr eljövetele. Nem nagyon azt jelenti, hogy várása, mert inkább az Úr érkezését jelenti, az Úr eljövetelét, amit sajnos a zsidók még nem mindenki ismert el. Ők még azt mondják, hogy nem jött el a messiás. Ők még várják a messiást. Nagy része még sajnos nem ismert el, de addig azt jelenti, hogy a kegyelem még itt van közöttünk, és mi még megismerhetjük ezt az Urat. Mi még megismerhetjük ezt a királyt, és jöhetünk hozzá, és mi is beállhatunk az ő szolgálatába. Szeretném, ha megnéznénk az Úr szolgájának, a messiásnak három jellemvonását, hogy milyen is kell legyen, vagy milyen is volt itt az igében, és mi is hogy kell, hogy erre hasonlítsunk. Először is a személyiségét, utána a magatartását, és majd a megbízatását. Az első dolog a személyisége, az Úr szolgája egy vonzó személyiség. Jézus vonzza magához az embereket, vonzza magához a testvéreket, vonzza magához az ő gyermekeit, és hadd mondjam úgy, hogy vonzza az ellenségeket is. Mert azok is ott voltak, és azok is jöttek, és próbálták megfogni, próbáltak különböző dolgokkal hozzájönni, de vonzza az embereknek a jelenlétét. Olvassuk az evangéliumokban, hogy amikor az Úr Jézus ment erre vagy arra, akkor nagy sokaság követte őt. És a sokaságban voltak olyan emberek, akik szerették volna látni, szerettek volna meggyógyulni, szerettek volna jól lakni. Különböző gondok és különböző problémák, vagy különböző ilyen helyzetek miatt keresték az Úr Jézust. Nem mindenki azért kereste őt, hogy üdvözülni akar. Például Nikodémus az jött és megkérdezte, hogy Mester, hogyan lehet ez? És akkor elmondta neki, hogy újjá kell születni. Tehát jönni kell és keresni, mert Krisztus egy vonzó személyiség. És a kereszt még ma is vonz az embereket. A kereszt, amely itt is ki van világítva, és a mi imaházunkon is ott van, és rengeteg mindenfele ott van, amit a muzulmánok nem nagyon szívesen néznek, és hallom, hogy Franciaországban már rengeteg templomról le kellett venni a kereszteket, és Európa afelé megyen, hogy nem nagyon szívlelik el ezeket a kereszteket. A Jézus keresztje még mindig vonzó. Jézus még mindig vonzó személyiség, aki hívja, aki várja, és aki elfogadja a bűnbánó, a bűnös embereket. Azért, hogy megtisztítsa, azért, hogy új életet adjon neki. Testvérem, érzed ennek a szeretetnek a vonzását? Te érezted már valamikor, hogy Jézus szeretete, Jézus keresztje, Jézus lénye magához von. És mikor ő hozzájössz, akkor megszűnik minden. Akkor megszűnik minden probléma, akkor úgy csinálsz, mint Zákeus, lerossz az ő lába, és azt mondja, Uram, az én összes bűnémet elhagyom. Akinek valamivel tartoztam, azt visszaadom. Sőt, ezentúl adakozni fogok, ezentúl másképp fogok élni. És azt mondja az Úr Jézus, ma lett üdvösség ennek a háznak. És ez nem csak Zákeusnak mondta el akkor, hanem elmondhatta nagyon sokunknak már, és elmondhatja neked is ezen az adventen, hogy ma lett üdvösséged. A 2019-es adventben közelengedtél magadhoz, én megváltoztattam a te életedet, és te ezután az én gyermekem, az én szolgám lehetsz. És szolgálhatod velem együtt a mennyei atyát. Ennek a vonzó szolgának, ennek a vonzó királynak élünk a hatáskörében, és jöjjünk mindig hozzá, és ott vagyunk, akkor bennünk lesz az a mentő szeretet, hogy másokat is fogunk majd hívni. Az Úr szolgálának a magatartása alázatos és szelíd. Maga az Úr Jézus mondja, hogy jöjjetek én hozzám, mert én szelíd és alázatos vagyok. Azt jelenti, hogy elfogad mindenkit. Nem gőgös, nem azt mondja, hogy te nem jöhetsz hozzám, mert neked nincs ennyi iskolád, vagy te nem jöhetsz hozzám, mert te ilyen is olyan vagy, hanem ő szelíd, alázatos ember, ő mindenkit magához von. Ő képes lehajolni és magához ölelni bárkit. Legyél bármilyen bűnben, legyél bármilyen magaslaton, ő hozzá jöhetsz, és ő kész veled szóbálni, kész megölelni, és kész elmondani neked azt, hogy téged is szeretlek, és azért jöttem erre a földre, hogy te érted is meghalljak, azért, hogy neked is helyet készítsek az örök dicsőségben. Az Úr szolgájának a megbízatása Istentől van. Azt mondja, teljesen az ő megbízójától függ. Teljesen Istentől függ. Jézus semmit nem csinált ezen a földön a maga fejétől úgy, hogy azt elképzelte. Voltak olyan esetek a Getsemáné kertben, amikor imádkozott, amikor azt mondta, hogy atyám, ha lehetne, szeretnék megmenekülni. De mindazáltal ne az én, hanem a te akaratod legyen meg. Az a terv, amelyet elkészítettél az én számomra, az legyen az első szempont. És én bármit megteszek azért, hogy ez így legyen. És az Úr Jézus teljesen függ Istentől, az ő megbízójától. Testvérem, mi is ilyen függőségben kell legyünk Jézushoz. Így kell éljünk, így kell szolgáljunk, így kell ott legyünk vele, és így kell a mi életünket leéljük, hogy megértsük, hogy ő mit kíván tőlünk, és mi teljesítsük őt. Mint hogy egy királyi szolga teljesíti az ő urának akaratát, úgy mi is azt kell lessük, hogy mi lenne neki jobb, mi lenne neki jobb, szebb, és mi lenne tökéletesebb azért, hogy neki helyesen szolgáljunk. És ha odafigyelünk a szolgálatokra, akkor meg kell lássuk azt, hogy a mi életünk milyen, a mi életünk hol állunk, és a mi példaképünk Jézus milyen. Itt találunk egy néhány dolgot még az igében, ami azt mondja, hogy nem kiált, nem lármáz az utcán, nem hallatja szavát, és a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. A múltkor nézegettem a fényképeket a régi imaházunkról, és a falán megláttam, én úgy hívom, hogy a szocializmus emlékei, a Pap Tamás imaház falán így minden ablak közt fel volt akasztva egy petrólámpa. Nem tudom, ti nem használtatok erre fele ilyesmit? Nekünk arra rengeteg áramszünetünk volt. Volt úgy, hogy este megjött az áram, volt egy-két órát, vagy a váradon, mondjuk a blokkban meleg víz, az csak is fél óránkat, vagy ilyesmiket volt. Tehát a szocializmusban azért mi szenvedtünk ott elég rendesen. És mondom, az áram is csak kisebb megszakításokkal, televízió este 8-tól este 10-ig volt, és akkor is politika, meg nem tudom milyen dolgok voltak, Ceausescu-nak különböző nagy beszédei, és utána 10 órakor műsorzárás, mindenki feküdjön le. Tehát voltak abban jó dolgok is, meg voltak benne azért fájdalmas dolgok is. De mondom, a gyülekezetünknek a falán ott voltak a petrollámpák. És én még emlékszek rá, testvérek, hogy tartott az Isten tisztelet, és akkor elment a világosság, és ott maradtunk sötétbe. És akkor a mamák, akik jöttek, utcai világítás, azt felejtsük el, az nem volt. Sötétbe botorkáltak, csak hallottuk, hogy a botok kopognak, jöttek vagy mentek az imaházból a nénik, meg a bácsik. És mikor elment a fény, akkor valakinek volt ilyen lámpája, meggyújtogatták, és akkor valaki volt szolgálatos, a takarító általában az ment, és meggyújtogatta körbe a petrollámpákat a falon. Visszakaszgatt, egyet tettek oda a szószékre is, és akkor így folyt az Isten tisztelet, még vasárnap délután is, vagy hétköznap esténként. És emlékszek, testvérek, hogy ez a viharlámpa, ha itt nektek nem volt, akkor elmondom én nektek, hogy ennek milyen tulajdonsága van. A viharlámpa, vagy a petrollámpát, meg a viharlámpát is, amit a szekér után kötöttek, annak van olyan tulajdonság, hogy szépen meg kellett takarítani azt a gyertyabelet, ami jött be, és alul a petróleumból szívta fel. Meggyújtották, volt egy kis tekerő, ami a belet húzta lejjebb vagy feljebb, ahol lehetett a lángnak a magasságát állítani, mert ha csak kicsi lángon égett, akkor kormozott, akkor füstölt. És akkor az üveg, ami rajta volt, egy ilyen körte alakú üveg, az bekormolódott, és fekete lett, és az nem lehetett látni, nem csinált fényt. És azt mindig meg kellett takarítani, szépen rátették, meggyújtották, és akkor beállították úgy a lángot, hogy körülbelül szép legyen. Igen, csak mikor úgy sokáig világított, ez a gyertyabél úgy elégett. És akkor mindig égett lejjebb, és akkor már csak elkezdett úgy pislogni, már mikor nem kapott elég levegőt, mert olyan kicsi volt, pislogott, és elkezdett kormolni, és bekormolta az üveget. Nem volt jó semmire. Na erre mondja itten, hogy a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Mert mikor így csinálta a lámpa, bekormolt, akkor tudjátok, mit csináltak vele? Hiába adtál rá akkor már nagyobb lángot, hogy fejjel menjen, mert akkor még kormosabb lett ilyesmi, hanem akkor így rátették a kezüket a nénik a tetér, és így belefújtak, és akkor a levegő gyorsan eloltotta. És utána még kojtorgott, egy kicsit füstölt benne, és akkor meg kellett várni, míg kihűl ez az üveg, akkor szépen bevűről kitakarítani, levágni a gyertyabélnek a tetejét, hogy megint szép legyen, és akkor újra lehetett gyújtani. Testvérek, olyan érdekes dolog ez, és most felnőtt fejjel jöttem rá, hogy milyen szolgálat is volt az a gyülekezetben azokat mindig tisztán tartani, hogy mikor kell fényesség, akkor fényesség legyen. És mikor már nem elég fényt adott, akkor megtisztítani, levágni, elébb elfújni, igaz, hogy az újra fényes legyen. Azt mondja, hogy az Úr Jézus az olyan volt, hogy amikor látta, hogy ez a gyertyabél, ami te benned vagy én benned még egy picit él, még egy picit pislákol, nem fújta el, hanem mindent megtett annak érdekében, hogy megtisztítsa, hogy újra tudjon világítani. Lehet, hogy levette, lehet, hogy melegen törölte meg, lehet, hogy úgy oldotta meg, hogy újra világítson, de nem oltotta el. Testvérek, hányszor volt az életünk olyan, amikor nem fényt vittünk a környezetünkbe, hanem büdös füstöt, sötétséget, és olyasmit, ami nem hasznára, hanem ártására volt az embereknek, ártalmára. Nagyon sokszor lehetett ilyen a mi életünk, de Krisztus megkönnyörült rajtunk, és odafigyelt, és azt mondja, nem oltom ki még, hanem megtisztítom. Emlékezzetek a szőlős gazdára, aki azt mondja, jött a gazda, és nézte, azt mondja, már 3 éve járok, és nincs rajta termés. Azt mondja, adjál neki még 1 évet. Most különösképpen odafigyelek rá. Most megkapálom, most megtrágyázom, most mindenképpen odafigyelek, és ha ezután se terem, majd csak akkor. Nem mondja az ige, hogy mi lett a következménye, de én hiszem, hogy a különös gondoskodásnak megvan az eredménye. Krisztus, amikor odafigyel hozzánk, és látja a mi gyenge, pislogó életünket, ő segít rajta, hogy újra életre keljen. A másik pedig azt mondja, hogy a megrepett nátszálat nem töri el. A nátszára gondolom nem ez, amit nálunk a lápokon terem, ez a vékony kis nád, hanem lehet egy ilyen erősebb bambusz, vagy ilyesmire gondoltak, ami, hogyha meg van repedve, és arra próbál az ember rátámaszkodni, annak tudjátok, mi a következménye? Az, hogy eltörik, és még lehet kiszúri az ujját is. Tehát veszélyes. Nem érdemes vele foglalkozni. Nekem sem volt ilyen nádpálcám, meg lehet a testvéreknek sem, de eszembe jut, hogy volt olyan baltám, vagy fejsze, nem tudom nálatok, hogy melyik szó használatos inkább, vagy kalapács, amelynek elrepett a nyele. Dolgoztatok már ilyen szerszámmal? Egy baltának, vagy kalapácsnak, amik hosszára megrepett a nyele. Na, azzal tovább dolgozni, hogy hűségesen, az azt jelentette, hogy előbb-utóbb becsípte az ujjadat, és azán szörnyen tudott fájni. Ott csinált vérhólyagot, ezt, azt. Na, ilyesmi, testvérek. Ami meg van repedve, egy repett nyelű szerszámmal dolgozni, az balesetveszélyes. Az nem jó semmire, az gyorsan ki kell cserélni, és tenni egy újat helyette. Azt mondja, hogy a mi mesterünk, a mi királyunk, a mi szolgánk, a mi szolgakirályunk, azt mondja, a megrepettet nem törte el, hanem meggyógyította. Hanem kicserélte, azt mondja, hogy elveszem belőletek a kőszívet, és adok nektek hússzívet. Elveszem azt a repett nyelű szerszámot, és adok nektek a kezetekbe olyan szerszámot, ami odavaló. Most már vannak ilyen ergonomikus, nem tudom milyen nyelű, különböző mindenféle szerszámok, amik úgy az embernek még belefekszik a kezébe, régen csak fából csináltunk, esetleg azt akartuk, hogy voltak olyan szomszédjaim, mikor elkérték, és mindig nyél nélkül hozták vissza a kalapácsot, akkor egyszerűen fogtam, és egy vasnyelet heggeztettem bele. Na, mondom, barátom, ezt törheted most már, ahogy akarod. Egy ilyen 5-10 kilós kalapácsnak, mikor belehegeztettünk egy vasnyelet, végére egy csapágygolyót, egy ekkora nagyot, akkor avval már nem volt gond, azt tudtuk, hogy nem törik el. Testvérek, a repett nyelű szerszámot azt mondja, hogy nem tört el, hanem megcsinálja, kicseréli, és olyan dolgot adott, hogy újra használható legyen. És Isten, ami repett életünket, testvérek, az olyan, hadd mondjam, egy olyan repett korsó, amiben már folyt ki a víz. Az olyan szerszám nyelet, amivel nem lehetett dolgozni, amivel nem öröm dolgozni, hanem talán fájdalom, azt mondja, hogy kicseréli, egy újat csinál helyette. Új szívet adok belétek, és meggyógyítom a ti sebeiteket. És a törvényt igazán jelenti meg. Jöttek az Úr Jézushoz, és azt mondták, hogy Mester, melyik a legnagyobb parancsolat? Jöttek megkérdezni a törvényeket. Hogy van a törvény? Hogy írja le Mózes, és miért így írja, és miért úgy? És a zsidó emberek ma is tanulják a törvényt, olvassák, bemegyünk a Dávid sírjához, éjjel, nappal, szombat, vasárnap, azok ott vannak bent, és tanulják a törvényt, odafigyelnek. Tudjátok, hogy a zsidók miért így olvassák a törvényt? Fogják a tórát, meg a különböző dolgot, és akkor olvassák, és akkor így bólogatnak. Azt mondják azért, mert megvan írva, hogy a te teljes testedből az Isten igéjét olvassad, és hogy ha úgy teljesen odafigyelsz, akkor nem érsz rá máshova figyelni. Mert hogy mi olvassuk sokszor a Bibliát, fogjuk, olvassuk, és hogyha valami úgy a látó terünkbe, hogy úgy megmoczan, akkor gyorsan odafigyelünk, megnézzük, na, a zsidó ember ilyet nem csinál. Ő mikor olvassa a Tórát, ő mikor olvassa az Isten igéit, akkor ő bólogat és néz, és annyira kell vigyázni, ne, ő nem látja, hogy mellettem még mit történnek. És annyira oda figyeli, annyira beleadja az ő testét, lelkét ebbe az olvasásba. Testvérek, így vagyunk mi is. Azt mondja, a törvényt igazán jelenti meg, és elmondja, hogy Mózes a törvényt így adta, úgy adta, azt mondja, de én azt mondom, és egy magasabb szintre emeli a törvényt. Azt mondja, Mózes azt mondta nektek, a ti szívetek keménysége miatt, de én azt mondom, és akkor mondott újabb törvényeket, hogy hogyan és hogyan kell ezeket cselekedni. De össze is egyezteti kettőbe, azt mondja, hogy van két nagy törvény. Mózes adott nektek többet, adott nektek a 10 törvényt, a Tórában le van írva 613 parancsolat, abban van mindenféle, azt mondja, én adok nektek kettőt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. És ez az egyik nem megy a másik nélkül. Nem mondhatod, hogy szereted Istent, ha gyűlölöd a te fele barátodat. És nem mondhatod, hogy szereted a te fele barátodat, de Istennel nem vagy jóba. Testvérek, ezek hazugságok. Meghazudtoljuk magunkat. Itt meglátszik, mennyi a mi szeretetünk Isten, és a mi fele barátunk iránt. És hadd legyen, testvérek, ez az adventi időszak is, amikor egy kicsit úgy magunkba szállunk, egy kicsit úgy bűnbánatot tartunk, és megnézzük, hogy hogy állunk. Mifelé nagy divat ilyenkor adventi koszorúkat csinálni, és mindenfele kint van a vásárokban is, és az eredeti adventi koszorú, amit készítenek, az úgy van, hogy egy koszorúban van 4 gyertya, és minden vasárnap meggyújtanak egy gyertyát, és az eredeti, amit úgy hivatalos, az úgy van, hogy 3 lila és 1 rózsaszín. A 3 lila az azt jelképezi, hogy bűnbánat. És jövök a 3 vasárnapon keresztül a bűnbánattal, Uram, még jobban szeretnék megtisztulni, szeretném letenni az én bűneimet is, szeretnék mind közelebb kerülni a te szentségeshez, mind közelébb, és az utolsó, a 4. a rózsaszín pedig, mit jelképez, látom, nagyon tudják a testvérek? Az örömöt. Az öröm vasárnap, amikor már szinte itt van, már az utolsó vasárnap. És itt van az öröm vasárnapja, amikor belépünk. Szoktuk mi mondani, hogy bronz vasárnap, meg ezüst, meg arany, meg minden. Nem, testvérek, hadd legyenek ezek a bűnbánat vasárnapjai, és hadd legyen az utolsó az öröm vasárnapja, és akkor lesz igazi karácsonyunk, akkor lesz igazi Krisztus eljövetele. És ha nem pont karácsony, nem pont december 25-én fog megtörténni, akkor is boldogok tudunk lenni, akkor is örülni fogunk, mert meg tudjuk érteni, meg tudjuk látni az, hogy mennyire szeret bennünket a mi Istenünk. Így szól az Úristenek, az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté terméseivel a földet, aki lelkeket ad a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak. Én az Úr hívtalak el, igazságban is fogom kezedet, és megőrizlek, és a népek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. Ez mint egy olyan ruha lenne, amely az Úr Jézuson van rajta. És mintha ténylegesen őróla beszélne, aki azt mondja, hogy hívtalak el igazságban, és fogom a te kezedet. Testvérek, azt mondja az Úr Jézus, hogy én is az Atya egy vagyunk. És amit akar az én mennyei Atyám, én azt cselekszem. És ahogy az én mennyei Atyám akar, én azt úgy csinálom. És nagyon sokszor éjszaka kiment és megbeszélte az Atyával a dolgokat. Mikor a tanítványok elfáradtak, mikor a sokaságot elbocsájtotta, akkor ő kiment és imádkozott, és az Atyával megbeszélték a további tennivalókat, mit vár el tőle, mit és hogyan tegyen. És azt mondja, az Atya fogta a kezét minden nap, őrizte, a népek szövetségévé teszlek, akiben szövetséget kötött a népekkel, és a pogányok világosságává. Akire felnéznek a pogányok. Testvérek, annyira szomorú számomra az, hogy látom a pogányok világosságát. Látom a magyar emberek világosságát, akik örülnek Jézus Krisztusban, és magasztalják és dicsőítik. Épp most láttam, hogy Nagyváradon ott van Pintér Béla, és még egy néhány énekesek van, ez az a nap koncert. Volt Budapesten a múltkor, és most Váradon vannak, és láttam egy néhány képet is. Látom a román embereknek a világosságát, akik megtalálták a Mesiást, és világítanak, és mennek, és hirdetik az ígét, és mennek misszionárosok tőlünk is le Afrikába is, különböző országokba, és világosan nyújtják ezt a világosságot. Jézus Krisztus emelik fel, aki a világnak világossága, és mikor elmegyek Izraelbe, látom a zsidóknak a sötétségét. Látom azt, hogy ott vannak a siratófalnál, és olvassák a tórát, mondják, és várják a Mesiást. És ők, akik legjobban kellene lássák, és tudják, hogy már 2000 éve majdnem eljött, és itt van közöttünk. És látom a Mesiás hívő zsidóknak az örömét és a boldogságát, akik próbálják elmondani a saját nemzetüknek, hogy a Mesiás itt volt közöttetek. Itt élt közöttetek, nem láttátok az ő csodáit, és fogadjátok már el. És nem még őket is kiközösítik, őket sem nagyon szeretik, és ott van a rengeteg zsidóság is, és nem tudják elfogadni Krisztust. Igaz, hogy a kegyelem most egy időre elvétetett tőlük, de lesz egy nap, amikor visszaszáll hozzájuk. és akkor jönnek majd a zsidók is, és meg fognak térni, és újra felismerik Jézus Krisztust, és alig várjuk azt a napot. Testvérek, míg eljön az a nap, addig nekünk itt a lehetőség. Addig itt van a pogányokon a kegyelem, és jöhetünk hozzá. Azt mondja az Úr, én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. Én vagyok az Úr. Én vagyok az Úristen, és az én dicsőségemet másnak nem adom. Olyan sokszor megpróbáljuk elvenni Isten dicsőségét. Olyan sokszor próbálunk úgy élni, hogy minket szeressenek, minket magasztaljanak, minket dicsőítsenek az emberek. Testvérek, olyan jó volt, és úgy szeretném, hogy mindig tudjak félreállni. Mindig tudjam a dicsőséget Istennek adni. Mindig tudjak ő rá mutatni. Én csak elmondom azt, amit átéltem, amit láttam, de lássátok meg az én előttem ott van Krisztus. És nézzétek meg Istent, és nézzétek meg az ő jóságát, az ő szeretetét, az ő kegyelmét, és őre nézzetek. Pál apostol elmondhatta azt, hogy legyetek az én követőim, mint én a Krisztusé. Testvérek, azt mondják, hogy mi hívő emberek azt mondjuk, hogy hát úgy szerénységből nem merjük ezt elmondani. De igen, el kell mondjuk. Hogy testvéreim, legyetek az én követőim, legyetek a mi követőink. Mi úgy kell, hogy éljünk, akik Krisztushoz vezetjük az embereket. Krisztustól kapjuk a fényt, és az ő fényét kell csillogjuk az emberek felé, és megmutassuk, igen, ez az ő fénye, és gyertek hozzá. Mert én lehet, hogy szeretek, de nem tudok úgy megbocsájtani, mint Krisztus. Lehet, hogy megpróbálok különböző dolgokat, de nem tudok úgy élni, mint Krisztus. Még nem vagyok azon a szinten, de ha Krisztushoz jöztök, akkor nem fogtok soha csalatkozni. Szeress és szolgálj, amíg lehet. Ki tudja, meddig tart életed, mondja az egyik szép énekünk. Szeretni és szolgálni, ez a szolgának az elhivatása. Krisztus szolga, Krisztus szolgakirály volt ezen a földön, eljött és szolgált, és mi is az ő szolgálatába kell, hogy járjunk és éljünk. Egy szolgának a legnagyobb tisztsége az, hogy hűségesen szolgálja az ő urát. Hogy úgy álljon. Testvérek, és ha ennek a királynak vagyunk mi a szolgái, akkor bárhova mehetünk. Emlékszek rá, amikor a hőerőműnél dolgoztam, és az igazgató elküldött valahova, akkor lehettek ott akárhányan, én nyugodtan mentem és mondtam, hogy a hőerőmű igazgatója küldött engem, és az ő nevében vagyok itt, és ezt kérem. Nyílott minden kapu, küldtek innen, oda, intéztek ezt, azt, minden el volt intézve, adták a kezembe, mehettem. Azelőtt, mikor az olajfúró társaságnál dolgoztam, nálunk szondának hívják ezt, kőolaj, Levente, segíts magyarul beszélni. Ja, tehát kerestük, igen, a fúrósoknál dolgoztam, ott még sofőr voltam az elején, azelőtt autószerű, utána sofőr, és így mentem feljebb, és azt mondta nekem az igazgató, fiam, bármi probléma van, nekem jössz az ajtón, kopogsz, és jössz be, nem számít, ha 10 mérnök áll az ajtó előtt, te jössz be, mert ha szondánál valami baj van, és te nem érsz oda időbe, az dollármilliókat, vagy nem tudom mennyi veszteséget okozhat. Neked a legsürgősebb a feladatod, hogy te menjél és intézd azt, amiket kell. Testvérek, és volt rá alkalom, hogy a mérnökök ott álltak kihallgatásra az igazgató úr előtt, hogy mentek különböző problémákkal, és akkor láttam a főmérnök, almérnök, ilyen mérnök, olyan mérnök, nem tudom, én pedig az egyszerű kis virgonc kis sofőr gyerek mentem, jó napot kívánok, mentem, kopogtam és mentem be az igazgató úrhoz. Senki nem mert egy szót szólni, mert én az igazgatónak voltam a szolgája. És tudták, hogy én bármikor bemehetek hozzá. És bementem, mondtam, igazgató úr, ez is ez a probléma, gyorsan megoldottuk, mentem és intéztük és mentünk el. Testvérek, nagyon fontos, hogy kinek vagy a szolgája. És hogyha a legnagyobb királynak vagy a szolgája, akkor nem áll elébe senki. Akkor ennek a királynak a nevében mehetsz bárhova. Ennek a királynak a nevében jöhetsz a mi mennyei Istenünkhöz, a mi atyánkhoz, és mondjuk, hogy Uram, az Úr Jézus nevében kérlek. És mikor az atya hallja azt, hogy az én fiam nevében kéri, és a Szentlélek megerősíti eztet, akkor azt mondja, hogy legyen meg, és megadja azt. Tanít bennünket az ige arra is, hogy a ketten vagy hárman egy akarattal vagytok. És a Szentlélek nevében kéritek ezeket a dolgokat, mindent meg fogtok kapni, ami megegyezik a ti atyátok akaratával. Amikor ima közösségben vagytok, amikor ketten vagy hárman vagy többen együtt imádkoztok, Isten odafigyel arra a csoportra. és küldi az ő lelkét, és biztat, és bátorít, és erősít az imában, a könyörgésben, a bűnvallásban, erősít mindenben is, és új életet ad, megjobbítja a mi életünket, megtisztítja a mi lámpánkat, kicseréli a mi repett szerszámnyelünket, mindent megtesz annak érdekében, hogy mi hűségesen tudjuk szolgálni. Egy szolgának mi a feladata? Az, hogy hűségesen szolgáljon. Én kívánom, drága testvéreim, hogy legyetek ilyen hűséges szolgák, akire Isten rábízhatja az ő vagyonát, akire Isten rábízhatja ezt a szolgálatot. Szeressétek az Istent, szeressétek az Úr Jézust, és a Szentlélek ereje által legyetek egyértelemben, imádkozzatok buzgóságosan, és csak neki szolgáljatok. Amen.